Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, a Megmondtuk előre című műsorunkkal jelentkezünk, Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral.
És mai vendégünkkel, Berkes Gáborral. Szia Gábor.
Hello, sziasztok.
Berkes Gábor zenész, nekem csak ez van zenész. Tudom, hogy mostanában már kevesebbet zenész, de zenész.
Hát az igazság az, hogy ez fedi a legjobban az én szakmámat, de manapság mindenkinek van legalább 4-5 titulusa. Producer, zenész, zeneszerző, nem tudom én, atya úristen, helyettes. Szerintem ez a zenész, ez nekem jó, ez működik.
Ez tök jó. Azt is néztem a kis CV-t be, hogy folyamatosan zeneiskolákba jártam, meg zenei osztályokba, tehát ez elkerülhetetlen volt, hogy...
Tulajdonképpen volt egy pont az életemben, amikor azt hitték, hogy én majd színész leszek. Amikor ez a gyerek színészkedés, ez nagyon működött, tehát ez ilyen 73 és 80 között, hogy hát ez a gyerek biztos színész lesz, de mondom, azt nem látjátok, hogy én nem vagyok erre alkalmas. Tehát az jó,
nem
hogy
vagy
ez...
alkalmas?
Nem, hát azt senki nem tudja, hogy én nem tudok jól eljátszani dolgokat. Azok a gyerekek, akiket játszottam, azok olyanok voltak, mint én. Tehát azért sikerültek ilyen jól, mert az pont az én figurám, vagy az én fizimiskám. Tehát én nem játszottam ott meg magam, meg nem volt egy szerep, amiben bele kellett bújni, olyan kölyök voltam, és megtanultam a szöveget, és jól, tehát én nem tudok eljátszani semmit úgy, hogy az ne legyen nagyon rossz.
Tehát amikor azt mondják, hogy most akkor nézzél szerelmesen, azért ez nem
megy. Biztos, hogy nem működne, igen.
Hát ugye, de isteni volt, tehát ugye azt kell mondanom, hogy rajtatok nőttem fel, de azért együtt nőttünk föl, mert azért közel hasonló korosztály vagyunk, de hát kiemelkedően Kovács Krisztián is, meg te is, de kiemelkedően jók, ti voltatok a legjobbak ebben a műfajban. És valószínű az volt, de ugye nyilván családi vonatkozásban is ugye, tehát az volt, hogy benne voltál ebben a szakmában, ami benne voltál, és lögdöstek a felé, vagy pedig csak mondták, hogy biztos az lesz, de te meg mondtad, hogy nem akarsz az lenni.
Engem soha nem lögdöstek a szülők, tehát minden olyan dolog, amit az életemben csináltam, az az én döntésem, és aztán ők ebben maximálisan támogattak mindig. Tehát a filmezést sem ők akarták, a zenét sem ők akarták. Én úgy lettem zenész, ez egy rövid történet, de elmondom. Három és fél éves koromban a nagymamámmal, meg a nagypapámmal nyaraltam a Balatonon, és akkor volt, nem is tudom, az, hát a 66-os Táncdalfesztivál, ha jól emlékszem, és abban az évben ment az Arackinak az Isten veled édes piroskám című dala, és én ezt üvöltöttem a Balatonba így fennhangon a fürdőzés közben, és akkor egy kedves hölgy, aki a nagyanyámnak a szomszédja volt, azt mondta, hogy hát ő neki van egy zeneóvodája, de ez a gyerek, ez olyan muzikálisnak tűnik, hogy vigyék már el ebbe a zeneodába, mert ő azzal foglalkozik, hogy ilyen muzikális gyerekekkel tart ilyen foglalkozásokat, ilyen előkészítő szolfésre, vagy nem tudom, mindenféle dologra. És akkor oda elmentem, nagyon megkedveltem azt a dolgot, mert nem kellett írni, olvasni, csak szolmizáltunk, meg énekeltünk, tehát tök jó volt.
De szolfés szeretted?
Hát a szolfés az gyakorlatilag majdnem matematika, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon...
Nagyon gyerekek kevésbé szeretik.
Én mind a kettőből jó voltam, meg szerettem, tehát nekem azzal nem volt gondom. Na és ez a zeneóvoda, ez megalapozta az életemet, ugyanis kiderült, hogy annak a néninek, akinek a zeneóvodája van, a szomszédja egy zongora tanárnő, úgyhogy 2 évvel később én átmentem egy kapuval arrébb a zeneiskolába, és ott elkezdtem zongorázni 5 éves koromban. Úgyhogy így indult a zenei pálya.
Ez csodálatos, de ugye ez végigkísért ugye az egész életeden, mert a zene. Zongorán más hangszereken is játszol, vagy jól játszol?
Hát igazán zongorán se játszom olyan túl jól, de komolyan, hát az úgy volt, hogy ugye hát az a zenei pálya megindult. És
Berkes
akkor
Gábor billentyűs, de nem játszom jól a zongorán.
Hát sokkal jobban is tudnak nálam, meg rosszabbul is, de most ez a következő műsor. Nem, elmondom ennek a sztoriát, hogy ugye zongora szakra akartam a konziba jelentkezni, de nem nőtt a kezem elég tempósan. Tehát ugye az már észrevehető volt 12 éves koromban, hogy kezdek megállni a növésbe. És ez mindenhol meglátszott, tehát a kezem nem volt alkalmas arra, hogy azokat a zongora szetteket, amiket már akkor kéne játszani, én azt elővegyem. Chopin, Liszt, meg ilyen dolgok voltak a célkeresztben, én a Bartók Allegro Barbarónál már elvéreztem. Igen, mert az is egy nagyon nehéz, ilyen oktávos részek vannak benne, és ott már mondta a tanár, hogy jó, tehát elvergődök rajta valahogy, de hogy nem kéne ezt a zongorázást erőltetni, de hogy menjek zeneszerzés tanszakra, mert az is van a konziba, én nem tudtam, és hogy amúgy se úgy játszottam soha a darabokat, hogy a kottában le volt írva, mindig felülbíráltam Beethovent, hogy jó, ez így, de majd most nézzük meg az én verziómat. És így kerültem a zeneszerzés tanszakra, és tulajdonképpen ezért mondom, hogy nem vagyok jó zongorista, mert én a zongoratanulást effektíve azt abba hagytam akkor, tehát addig eljutottam egy szintig, és utána a zeneszerzés meg a zene minden egyéb területre foglalkoztatott, de már onnan nem fejlődtem tovább gyakorlatilag.
De ugye hát a konziban alapvetően mégis komoly zenét oktatnak, tehát hogy az van meg a zene, nem tudom, a zeneszerző szakon, de ott is valószínűleg azt nem tudom, hogy működik egy zeneszerző
szak. Hát a zeneszerzés szakon ugye van egy valamilyen szintű zongora oktatás, de nem olyan, mint a zongoristáké, és ott van a zeneszerzéssel kapcsolatos mindenfajta dolog, amit tanítanak, zeneelmélet, zenetörténet. Hát ez klasszikus zene.
Azért mondom, klasszikus persze. Zene, de azért mégse ott helyezkedtél, vagy mégse az az irány aztán.
Nem, hát ott ugye ez a klasszikus zene, ez egy olyan 2 évig bírta tartani magát, és ott kaptam egy Gellert, igen, és olyan második-harmadikos korom környékén elkezdtem kacérkodni a könnyű zene felé, és onnantól már én láttam, hogy ez a klasszikus zene, ez nem, illetve a zeneszerzés, tehát maga a klasszikus zene, azt én szeretem, a mai napig meghallgatom, de a zeneszerzés szakon, meg egyáltalán az akkori, ugye ez a 70-es évek végéről beszélünk, az akkori trendek, amik a komoly zeneszerzők körében voltak, az nekem nagyon idegen volt. Nagyon, akkor ez a nagyon modernkedő, nagyon már a tonalitástól, a hangszerek valós felhasználásától elrugaszkodott dolgok készültek az ifjú zeneszerzők műhelyében, és én éreztem, hogy valahogy ez nem, tehát én itt nem tudom magamat úgy kifejezni, ahogy szeretném, és ezért így átnavigáltam magam a könnyű zene irányába, teljesen önálló, tehát nem volt ennek ilyen külső behatás, ezt én úgy érzésre elkezdtem csinálni.
És az hogy működik a könnyű zene, hogy nyilván kéne találni partnereket, vagy haverokat, akik azt mondják, hogy figyelj, csinálj meg zenekart.
Hát a könnyű zene az ugye úgy kezdődik, hogy először ugye Queen, meg Elton John dalokat zongoráztam a szünetbe az osztálytársaimnak, ami mint kiderült most az osztály találkozón, ezt ők nagyon bírták. Én akkor azt hittem, hogy ez nagyon kellemetlen, de most mondták utólag, hogy ez tök jó volt. Tehát ez, igen, ez zenekar alapításba szokott torkollani az ilyen, amikor egy ilyen kis 10 éves kamasz elhatározza, hogy ő könnyű zene, akkor zenekar. Hát nekem volt egy előnyöm, mert egyrészt tudtam zenélni.
Másrészt zenészekkel jártál együtt.
És zenészekkel voltam körülvéve, tehát ott pillanat alatt elkezdtünk zenekart szervezni, és az első zenekarom az tulajdonképpen a konziba alakult, aztán nyilván ott jöttek, mentek a tagok, volt, aki úgy volt adja a zenekarnak, hogy még nem játszottunk semmit, de ő volt egy fél évig tag volt, de még nem volt játszás.
És hol játszottatok?
Hát először ugye ott az iskolában, aztán utána megalakult ez a Lobogó nevű együttes, ami az akkori Lobogó nevű újságnak volt egy klubja, egy ilyen pinceklub, és azt mondtuk, hogy ha mi fölvennénk a zenekarnak ezt a nevet, akkor odaadják ezt a klubot nekünk próbálni. Igen. Hát nem tűnt egy jó dealnek nekik, de belementek valahogy, úgyhogy ott tudtunk gyakorolni.
Az tök jó. És akkor folyamatosan te vezetője voltál mindig a zenekarnak?
Hát próbáltam az lenni, igen. De egy zenekart vezetni, ez nem könnyű.
Igen.
Ugyanis 2 verzió van. Egy zenekarvezető az vagy gyengekezű, vagy hívják, ez diktátor. Uh-huh. Tehát ugye egy zenekarban eleve, aki már zenekarban van, az azért van ott, mert valamilyen szinten ő már szembe kerül a normákkal. Tehát ő már valahogy egy deviáns életet akar élni, mert beatzenész, meg nem tudom, tehát ott már ez benne van. Na most ilyen embereket ugye terelgetni azért nem könnyű. Mindig vannak személyi konfliktusok, szakmabeli egyetnemértések.
Hát zenei, meg egyáltalán érted az, hogy ki mégis milyen legyen az a zene.
Igen. Na, akkor ugye ez tisztán látszott, hogy ez nem működik, és a következő zenekarom, amit megalakítottunk többen együtt, az első emelet, azt demokratikusan próbáltuk meg üzemeltetni.
Az a legrosszabb.
Hát az sem volt jó. Igen, annak számtalan buktatója van szintén, de végül is egy jó kísérlet volt, egész sokáig bírtuk.
Hát jól is, hát egész sokáig bírtatok, hát a legnépszerűbb zenekar voltatok Magyarországon, és ugye ott ti hoztátok be először szerintem ennek az elektromos popnak azt a fajta műfaját, ami akkor már Angliában nagyjából ugye előre jött, remélem nem tévedek a dolog, mert én ezt hallgattam, és még rajongótok is voltam abban az időben, és ugye az is valószínű hozott egy nagy, nagy áttörést ebben a dologban, hogy nem azt a fajta zenei stílust hoztátok, ami egyébként megszokott, vagy nem egy rockzenekar voltatok, nem egy nem tudom én milyen dolog, hanem ugye ennek ez a szintipop, vagy ez volt a...
Nem igazán, mert a szintipop az mondjuk a Bonanza Banzai, vagy ilyenek. Nem voltunk szintipop, mi pont egy olyan, ugye, demokrácia. Voltak gitárosok a zenekarban, én billentyűs, tehát próbáltuk egy olyan mixet csinálni, amit talán mondjuk a Duran Duranhoztok hasonlítani, hogy a Kecsegugu az abban az időben, ahol jelen van aktívan a szinti, de azért megvannak a gitárfunkciók, de egyébként, ha meghallgatsz ilyen 80-as évekbeli zenéket, nem csak minket, mondjuk a V-motorokkot, a Lerpist is nagyon sokat kísérletezett, pont ilyen újszerű szintis dolgokat, tehát mi ott tulajdonképpen a billentyűs generáció, az akkori aktívak, így együtt kísérleteztünk, csak a mi zenénk volt talán egyrészt tartalmilag, meg külalakilag a legfiatalosabb, meg talán egy picit lépéselőnyben voltunk sok mindenkivel szemben, tehát ezért mondják azt, hogy ez az akkori nagyon modern zenekar, de mindenki aztán rálépett erre az útra.
Hát nyilván már látták, hogy mekkora sikert arattok. Hát
főleg ti voltatok a Dire Straits-nek az előzenekara, vagy
nem tudom. Az már városi legenda.
Ennyire hát, benne vagytok a klipben, érted?
Nem, a Kecsegugu előtt játszottunk a sportcsarnokba, a Dire Straits-nek a klipjében szerepeltünk, igen. Mert hát ott mi a negatív példa vagyunk abban a
klipben. Igen, csak én nem akartam azt akartam, hogy ezt te mondd
ki. Negatív példa vagytok?
Hát az a dal arról szól, hogy ezek a hülye színes hajú hülye gyerekek itt egyáltalán zenélnek-e, című kérdést feszegeti
a dal. Igen, amit
igen. Na ott voltunk mi a példaképek. Tehát azért...
Jó, csak nagy szerencse volt, hogy akkor még, amikor ez hogy
már köztudom,
hogy senki nem beszélt angolul.
Én az volt, hogy ott van benne.
Igen, de a kedves hölgy, aki oda delegált minket, aki tolmácsolt nekik, ő elég jól beszélt angolul, és ő vitte oda a zenekart, mert ugye közel állt hozzánk, és hát ő azért mondta az elején, hogy ezt tudjátok, hogy ez miről szól, nem érdekes.
Figyelj, a nézők 99%-a fogalma sem volt.
Inkluzió, én sem, ezt most tudtam meg, mert olyan rég hallgattam a manipulációinkat, hogy
nem. Jó, én azért tudtam egyébként, mert ugye mi a Gáborral körülbelül az időtájt ismerkedtünk meg, vagy egy kicsivel később, tehát a történetet azért ismerem ebből a szempontból.
Bet hát az... most számolok, hogy a mi ismerettségünk is már 40-et karcolja,
igen,
most már lassan.
Igen, lassan, igen. Mert hogy én csináltam videoklippeket az első emeletnek.
Is.
Hát először az első emeletnek, már a Gábor pályafutásában, aztán meg
igen,
a
igen, tulajdonképpen az Ivánnal mi párhuzamosan értünk be a szakmába, tehát így a fiatal titán korunktól kezdve volt a közös munkáink, és szépen együtt öregszünk, nem öregettünk igen, még nem, meg, nem, együtt öregszünk.
Most igen. Kezdünk el majd.
Minden számot te írtál az első emeletnek?
Nem, Bogdán Csabi is, aki most ugye Szandi néven Fungnál, imádom őket, különben nagyon cukik. A Csabi írta úgy nagyjából nem tudom matematikailag, a felénél picit kevesebbet, mert mindig azért adtunk a kis Szabó Gabinak, a Michelnek is dalt, tehát úgy nagyjából mi feleztük, azt mondjuk 8 nótát egy lemezről, és akkor volt még 2, amit a többiek írtak. De ez nem volt így megtervezve, ez így alakult mindig. Mindenki hozta a dalokat, a Michel mindig csak egyet hozott, tehát ő nem hozott sok dalt egyszerre, de az mindig jó volt, amit hozott. Az
és mindegyiknek a geszti volt a szövegírója?
Hát szinte igen. A legelső lemezen van egy-két dal, az Amerika például, meg a koncertlemezen az Európa, az nem geszti dal, de a 95%-a Péteré.
Ti a filmforgatásokon ismerkedtetek meg?
Hát ez egy nagyon jó történet. A testvérem, a bátyám, aki szintén gyerekszínészkedett, forgatott a gesztivel egy filmben. És ugye én abban nem voltam benne, de mi mentünk a testvéremet meglátogatni szülőkkel. Valami tatai... ifjúsági, ilyen úttörő tábor, vagy vezetők, volt ott valamilyen ilyen ifjúsági tábor, ott voltak elszállásolva a gyerekek, és mentünk ugye a szülőkkel, és a anyám még bementek a Zolit keresni, meg kinültem addig az autóba. Na most voltak olyan balgák, hogy kinagyták a kulcsot, úgyhogy én mindjárt elkezdtem rutinozni ott a parkolóba. Kiállás, beállás, tolatás.
Hány éves voltál?
13.
Pláne, persze.
Én mindig, itt 9 éves koromtól én indíthattam be az autót otthon, mindig, amikor mentünk valahol, mondta, papa, lemehetek, beindítom, de mondja, ne próbáljak meg arrébb menni az autóval. Mondom, dehogy, hát eszembe nem jutna.
Milyen kocsitok volt?
Zsiguli. Volt Wartburg, és aztán később fejlesztettünk
Zsiguli. 3 autó volt, a Wartburg, a Zsiguli és a Trabant.
Meg a Skoda.
Ja, tényleg volt a Skoda.
A Skoda, Skodára,
meg az arra
az apukám nem nézett jó szemmel, azt nem kedvelt. A Wartburgunk az jó volt, meg a Zsiguli és a Skoda, az valahogy az kimaradt.
Na igen, és lementél?
De lementem, mindig indítgattam, na és tehát nagy rutinom volt, és hát 13 éves koromban én már gyakorlott autóvezető voltam, ugyanis az volt a hétvégi program, hogyha együtt volt ugye a család mindig, elmentünk a Farkas hegyi motocross pályára, és ott mi vezethettünk a testvéremmel felváltva. Először szülői kísérettel, de hát a bátyám ugye akkor nagy volt, ő már ment egyedül, én megmentem vele.
És ott voltál a parkolóban az úttörő
sávban. És én ott rutinoztam a kocsival, és a Geszti meg a lófrát, és látta, hogy egy autó úgy jön, megy, de nem nagyon látta, hogy ül-e benne valaki. És akkor odajött, és így ő ugye ismert engem, mert már akkor én túl voltam egy filmen, és akkor így szia, és összebarátkoztunk, a következő hétvégén már náluk szereltem valami kisvasútját, vagy valamit, ami nem működött neki. A játékai között meg rengeteg bakelitjük volt. Hát akkor nekem nem volt még annyi lemezem, de ott valami miatt a Péteréknél Beatles lemezek meg minden volt. Tehát én állandóan jártam hozzá, és hát gyakorlatilag sülvefővel együtt voltunk onnantól.
És te ilyen kütyüs vagy, ilyen javítószerelős?
Abszolút, minden? Abszolút. Beteges.
Betegesen?
Beteges, igen, ugyanis nem értek hozzá ez a probléma, tehát iszonyú lelkesedés van. Nekivágok mindennek, aztán valahogy sikerül mindig a végére, de...
Na hát azért én emlékszem ott a kis stúdiódban, a pincében azért álltak a félkész ilyen kis szerkezetek, hát amik ki voltak belezve a...
Mindig van valami, igen, törekvés. Nagyon bátran belemegyek ezekbe a szerelésekbe.
Mi is úgy csináltuk, hogy nem értek hozzá, szétszedem.
Igen.
Szétszedem, akkor megpróbálom megjegyezni, hogy milyen sorrendbe szedtem szét.
Na,
és akkor...
ott már el szoktam vérezni sokszor, meg amikor ömleszve kiveszel 40 csavart valamiből.
Az igen.
Ma már könnyű, mert telefonnal lefotózok igen. Minden mozdulatot, hogy honnan mit vettem ki, meg mihova volt bekötve, de azért...
És mindent javítasz, hogy inkább elektronikai
szükség? Nem. Hát, azt is csak így émmel ámmal. Amit bátran merek csinálni, az a felújítás, ilyen festés, glettelés, villanyszerelés, ilyenek. Az...
Nagyon jó, mert nálunk volnának javítani valók is, akkor gyere, hát egy kicsit
nem tudod
majd.
Kifizetni.
Ja, és hát előttelőleg autócseremániás is, tehát folyamatosan cserélgeted az autókat.
Igen, hát képzeljétek el, most a legújabb az minden haverom, meg mindenki rög rajtam. Ugye most pár hónapja, vagy egy fél éve vettem újonnan egy autót, amit nagyon régen nem csináltam, mert hogy hát ez milyen menő, meg már 60 éves elmúltam, most ideje megint venni egy új kocsit a 20 évesek után. 3 hónapban eladtam, mert untam már, hogy semmi baja nincs egyrészt.
Ja, még a kocsidat is javítod?
Nem, hanem vannak ilyen autókereskedő haverjaim, és mindig, amikor bejön valami gyöngyszem, valami ilyen nagyon keveset futott, nagyon megkímélt, de nagyon öreg autó, ilyen 15-20 éves, akkor ezt mindig elhozom, aztán 3 hónapra kicserélem valami másikra. De ezek, tehát abszolút ez a pervezm, az új kocsi semmilyen izgalomban nem tudott hozni, viszont ezek az öreg autók, ezeket bírom.
De akkor mit csinálsz, akkor nem te javítod azokat?
Nem, csak egyszer akkor... beleülsz, és akkor az a feeling, hogy ezt mondjuk 2004-ben megcsinálták, valaki megvette, keveset használta, és olyan állapotban van, mintha most jött volna ki a szalomból, és ez ébreszt egyfajta tiszteletet az autó iránt, mert ez szerintem a mostani kocsik 20 év múlva nem biztos, hogy még fognak működni.
És akkor de 3 hónap múlva már megunod?
Igen. Hát ilyen 2-3-5 volt, az 1 hét volt a legrövidebb
figyelj, idő. Figyelj, ez olyan, mint most lenni kamasz, és így a csajokkal így lenni, hogy figyelj, akkor 3 hétig járunk, vagy 3 hónapig
ezt mondom
járunk.
Mindig az asszonyok, addig örüljön, amíg a kocsikat cserégetem.
Igen. Ez tök jó.
Úgyhogy, és ez pénzbe se kerül sokba, mert...
Most
ezek,
mi van otthon?
Hát most egy 20 éves Yarisom van, most azzal jöttem, de ez az erősebbik Yaris, nagyon
hát persze.
Meg figyelj, feleségem, az ki van, Boros, hogy papa, te nem vagy normális, hát 60 éves fővárosi művész úr jár ezekkel a szakadék autókkal. Mondom, kit érdekel, azt leszarom.
És boldog vett tőle.
Persze.
Az szuper, Szoni.
Igen, én elcsodálkoztam, mert én azt hittem először, hogy tudod, neki ilyen veterán automániája van, de ez nem veterán autó.
Ezek nem veterán autó.
Nem arról van szó, hogy arra gondol az ember, hogy van egy ilyen Mercedes Cabrio piros ülésekkel, vajszínű, nem tudom, semmi ilyen nincs.
És ezeket csak
20 éves Yaris.
De ezeket csak városi közlekedésre használod, vagy még mindig vannak ilyen autópályás?
Nem, hát van egy rendes autó is otthon. Tehát
de nem úgy értem, hanem hogy amit mondtál, hogy jártatok ki valahova még a bátyáddal így őrültködni kocsikkal, hogy azt még csinálod?
Nem, hát az ilyen gyerekkori, tudod, akkor kamaszok, amikor, de nem mentünk ott gyorsan, csak vára megtanultunk autót vezetni. Tehát gyakorlatilag én 12 éves koromtól rendszerességgel ültem autóba, és onnantól kezdve hát az életünket kocsiba töltöttük, utaztunk, turnéztunk, gyerekek, család, rengeteget vezettünk. Én nagyon szeretem a kocsikat, de most már vezetni annyira nem szeretek. Tehát most már túl vagyok, nem tudom, hogy 2 millió kilométeren, szerintem már ez már megvolt. Tehát most már jobban örülök, ha nem kell menni.
Hát igen, meg figyelj, most az hogy veszel újabb kocsit, és az nem veszi be a kettest. Tehát micsoda csodálatos.
Meg hogy van benne ilyen,
igen,
hogy
igen,
nem azt csak berakod D-be, és
mész. Hát az semmi. Az asszonynak az jó, de néha egyébként neki van egy rendes autója, ami a családi autó, és akkor azzal megyünk együtt.
Nagyon jó. Hát nem sokára jövünk vissza, most tartunk egy kis szünetet. Itt a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal.
Hevér Gáborral.
És mai vendégünkkel az autóversenyző Berkes Gáborral. Jövünk vissza mindjárt.